túl az Operencián. Operettslágerek a Dankó Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Nagyi Baja.
Ma is várom Önöket itt a Dankó Rádió Operett és Zenés Színház szeretőknek szóló műsorában. Vendégemmel a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, Színi Akadémiai rektor, színigazgató, rendező, érdemes és kiváló művésszel, Huszti Péterrel. A főiskola után a Madách Színházba került, ahol eljátszotta a világirodalom legszebb és legnagyobb főhőseit. Ha jól tudom, Müller Péter a mai napig úgy köszön Önnek, hogy szervusz főhős.
Igen.
Óriási felelősség, óriási élmény lehetett. Mikre emlékszik vissza a legszívesebben?
Talán ott kezdeném, hogy igen, bekerültem egy fantasztikus társulatba. Hát a Madách Színház a legizgalmasabb színház volt talán, egyik legizgalmasabb színház Budapesten, és egy óriási társulat. Nem is lehet felsorolni őket, de minden esetre Tolnai Klári, Besenyei Sota, Gábor Miklós, Ajtai Andor, Domján Edith, Pécsi Sándor, Kismanyi, Márkus, hát szóval őrület. Akik ott rendeztek, elsősorban Ádám Otto, aki az igazgató volt, és aki ugyan nem tanított engem a főiskolán, de végig kísérte a vizsgáimat, és Pártos Géza, Vámos László tanított, később ott volt Lengyel György akkor, és később oda került Kerény Imre, Szirtes Tamás. Ahogy bekerültem, kétségtelen, hogy az első évben egy főszereppel kezdtem, egy Kleist Amfitrion című darabját rendezte a Pártos Géza, és Ádám Otto úgy szerződtetett, és ez talán egy érdekes kis történet még a szerződés előtt, hogy Várkonyi, aki ugye nagyon szeretett engem, és hívott a Vix Színházba. Be is mentem hozzá a negyedéves legizgalmasabb időszak a szerződtetések, és ott ültem, de ő tudta, hogy én a Madách Színházban vagyok gyakorlaton, sőt, akkor a Madách Színházban már két főszerepet játszottam, mint FH, mint főiskolai hallgató, az Amfitriont és a Turgenyev Egy hónap falun című gyönyörű darabjának a fiú főszerepét, és hát nagyon nagy sikerem volt, és a Várkonyi mondta, hogy nekem helyem lenne ott a Vix Színházban, és mondott mindjárt egy szerepet is, a Mélyek a gyökerek című Veszker darabba, és mondtam, hogy hát igen, de kell beszélnem Ádám Ottóval is, hogy engedjen. És hát ő morogva, mert egy szenzációs ember volt, egy nagyon nagy ember volt, természetesen, mint minden nagyon nagy művész, ő is sértődékeny volt. Ádám Otto pedig azt mondta nekem, hogy nézze, én úgy érzem, hogy magának itt helye van, én nem tudom, hogy maga mit fog játszani, de ha van kedve, akkor így racsolt ő, akkor szerződjön ide, mi örülnénk, ha maga ide jön. És én pillanat alatt eldöntöttem, hogy én a Madách Színházhoz mennék, visszamentem a Várkonyihoz, elmondtam neki. Hát egy évig nagyon nehezen találkoztunk az utcán a Várkonyival, elég hideg volt, és aztán majd még később mesélek erről valamit, mert még a pályám során aztán erre rátettem egy lapáttal erre a sértésre, és érthetően egy kicsit megszakította velem a kapcsolatot. Na és bekerültem a Madách Színházba, ahol pillanatok alatt valóban elkezdtem ezeket a főszerepeket játszani, de nem is ez volt a lényeges, hanem hogy a társulat, akit én fantasztikusan és igazán nagyon szerettem és tiszteltem. És ez egy fontos kérdés volt, mert ez megint egy olyan dolog, hogy ez a hiszel benne, visszatérek ehhez. Mindenki érzi pontosan, hogy egy színházban nagyszerű színészek között, akik komolyan veszik az életet, a hivatásukat, nem lehet úgy csinálni, mintha. Hogy én azt játszom, hogy én magát csodálom és önt, de közben nekem megvan a véleményem, azt egy nagy színésznek nem lehet előadni, mint ahogy nekem se lehet előadni. Ezt nem lehet. Én pontosan tudom, hogyha valaki azt mondja, hogy gratulálok, szenzációs volt, és hogy ez igaz vagy nem igaz. Ebben nagyon sokszor találkoztam az életemben. Na és a társulat befogadott. Elkezdődött egy olyan elképesztő 30 év, amikor az esetek többségében én játszottam a főszerepet, és ott játszottak velem együtt, néha sokkal kisebb szerepeket. A Pécsi Sándor, a Tolnai Klári, a Kismanyi, a Mensáros, a Márkus, néha a Besenyei, aki aztán nagyon jó barátjává fogadott. Mondok néhány szerepet, de ez így nem igaz, de azért természetesen, hogy mégis valami képünk legyen, hogy azt mondom, hogy II. Lajos király, Pergünt, Cyrano de Bergerac, Hamlet, Demetrius a Szent Iváné álomból, az Isten császár paraszt, Zsigmond császára, és a többi királyok, a spanyol Ferdinánd, a lóvá tett lovagok, a lír király, az oroszok, Csehov három nővér, Csehov sirája, a Ványa bácsi, Asztrov doktora, és közben nagyszerű vígjátékok, fiataloknak való vígjátékok, mint a Pillangók szabadok, ami egy gyönyörű, fantasztikus, nagyszerű darab volt, Molnár Ferenc szerepek, a testőr, az üvegcipő, az ördög, az ember tragédiája, Ádámja és Luciferje és ura, hát ugye nem beszélek a Jágóról, ami hát akkor annak idején egy fantasztikus szenzáció volt. Elképesztő mennyiségű és minőségű és különböző karakterek. A leglubickolóbb, bugyuborékoló nevetős vígjátéktól a keservesnél keservesebb Lír királyig játszottam el, úgy szólván tényleg mindent. Gyönyörű volt, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyi mindent adott nekem a színház egész életemben, egész a mai napig, és nagyon büszke vagyok, hogy én is ennyi mindent adtam a színháznak. Mert ezt másképp nem lehetett csinálni, mint hogy nem mondták ki így a színház vezetői, különösen Ádám Ottó, hogy most elkezdjük próbálni a második Lajos királyt, elkezdjük próbálni a Hamletet, minden egyéb munkát természetesen lemondasz. Így egész életemben tulajdonképpen én soha nem rádióztam, mert erre nem volt időm meg energiám, meg nem is tudtam. Filmszerepek tömegét kellett lemondani, mert föl sem merült, hogy én akkor majd délutánonként tévézek vagy filmezek, mert ez az időszak a Pergünté volt, a Cyranoé volt, a Hamletté volt, a többi Shakespeare volt, és ez nagyon jó volt így. Nagyon nagy boldogság ez nekem, hogy én is ennyit tudtam adni a színháznak, de másképp ezt azt hiszem nem is lehet csinálni. Tehát ha én is próbálok útravalót adni, vagy tanácsot adni, vagy amikor tanítok az életről beszélni, akkor azt mondom, hogy ha egy ilyen csodálatos találkozás jut az embernek ajándékul, hogy találkozik ezekkel a Shakespeare-ekkel, és ezekkel a Csehovokkal, akkor érdemes csak avval foglalkozni, mert az meg fog térülni az évek folyamán és az élet folyamán.
A bálnak vége, a csillár fénye, oly vaksimán. Sok első bános, szép ifjú táncos, oly árván jár. A padlón rongyát épve hever egy rózsaszár, a légben elpárolgott eskü füstje szál, ugye te lány?
A bálnak vége, a táncnak vége, nincs mégse, mindennek vége még talán.
Valcer, ó, módi dallam, de benne él egy Anna bál. Várt rám az első táncnál egy rózsaszál, egy régi lány.
A bálnak vége, a csillár fénye, oly szürke már
a múlt körén.
Sok első bálos, szép ifjú táncos, oly árván jár.
Mint te meg én, a padlón rongyát épve hever egy rózsaszál, a légben elpárolgott eskü füstje szál.
A bálnak vége, a táncnak vége, ám így sincs mégsem, mindennek vége.
Csak nézzél némán, még egyszer én rám,
és minden más lesz, és újra bál lesz,
a legszebb talán.
Szentirmai Ákos, G. Dénes György szerzeményét Huszti Péter és Piros Ildikó énekelte. A mikrofonnál velem szemben továbbra is Huszti Péter.
A prózai darabok mellett zenésben is játszott már elég sokat, korábban is, nem csak mostanában, ugyan az Operettszínházban. Régebben volt ugye a Madácsban az Isten pénze, Vörös Malom, Hegedűs a háztetőn.
Még volt a Veszterce ostroma, ez nagyon későn kezdődött. Sajnos én a számokkal, mindenféle számmal iszonyatos bajba vagyok. A rendszámommal is, meg az évszámokkal is, meg a gyerekeim életkorával is. A számok, gondolkozott ezen egy agykutató, és mondta, hogy van valami valahol az agyamba, ami a számokat meglehetősen mostohán tárolja. Summa-summarum nagyon későn kezdtem el játszani. Az első a Vörös Malom volt, és akkor úgy csodálkoztam, hogyha valaki nekem azelőtt 30 évig majdnem ugye csak ezeket a hatalmas prózai szerepeket játszottam, de a zene az egész kiskoromtól velem volt. Visszaugrok egy kicsit arra a kisrácra, én pontosan emlékszem a legenda és a családba, hogy egy kötőtűvel dirigáltam a Telefunken rádión hallható zenét, és még a mai napig is érzem, hogyha valamit nem intéztem el az életemben, az az, hogy nekem karmesternek kellett volna lenni, de hát ez most már mindegy, vagy lehet, hogy még majd belevágok, de ezt talán később, de a zene, részben a zene innen van, részben a családban apám jogi doktor volt ugyan, de amikor a jogi kamarából kitették, akkor hegedült ő egyébként, és az operaház zenekarában játszott az egyik hegedű szólamban, és a zene az végigkísérte az életemet, hogy egy pillanatra a főiskolás évekre visszaugorjunk, mert ez innen kezdődik. Nádasdy Kálmán is tanított sok mindenki mellett. Nádasdy Kálmán az operaháznak a legendás főigazgatója, a fantasztikus színházi szakember. Ő nálunk rektor is volt a Prózai Színház és Filmművészeti Főiskolán, és őneki volt egy speciál kurzusa, ami mi magunk között úgy hívtuk, hogy Nádasdy kurzus. Az volt a lényeg, hogy ő tanított, és ő kuplékat és sanzonokat tanított nekünk. Olyan kuplékat, amiket régen énekeltek a híres Medgyasszai Vilmák, meg ezek a nagy híres sanzonettek, meg sanzonénekesek, és elkezdte tanítani nekünk azt, hogy egy olyan kis kuplé, mint a Böske, ami egy aranyos, ilyen kis szemtelen, hogy a Böske, és akkor a kis katona beleszeret, és akkor egy kis disznó nóták ezek, és a Nádasdy úgy tanította ezeket, mint a három felvonásos drámákat. Tehát azt mondta, hogy olyan nincs, hogy te odaállsz, és akkor össze-vissza énekelsz, és mókázol, meg pofákat vágsz, hanem ennek van egy története, hogy a Böske ott áll a zöldséges pultnál, és jön a kis katona, és a kis katonát meg kell elevedíteni. Elkezdett tanítani minket, és így történt aztán, hogy tulajdonképpen mielőtt a színházban ezeket a zenés darabokat elkezdtem játszani, egész a kezdetektől fogva nagyon sok kuplét énekeltem a televízióban és különböző fellépéseken, mint fiatal színész, ahol általában prózai színészek énekeltük a kuplékat, és Tolnai Klári, Mensáros, Darvas, aztán később Piros Ildikóval mi ketten, és a többiek, az volt az érdekes, hogy prózai színészek énekelnek, Besenyei Feri. Tulajdonképpen a zenével én meg voltam fertőzve. Egyszer csak kezünkbe került, akkor Kerény Imre volt a színház igazgatója és a nagyszerű rendezője. A főiskolán csináltunk egy kis vizsgarészt a Vörös Malom című Molnár Ferenc darabból, amelyhez akkor a Kocsák Tibor zeneszerző édes barátunk írt egy-két nótát. Kerényivel leültünk, és azt mondja az Imre, hogy csináljuk ezt meg, ezt a Vörös Malmot színház, és te jázd el azt a híres magiszter, de ezért legyen egy egész különös zenedarab, zenedráma, musical, ugye hát akkor az volt a neve. Így történt, hogy én észrevétlenül kezdtem el játszani zenés darabot, és éppen ahogy visszagondolok, amiket én játszottam, azok csodálatos darabok voltak, tehát valóban Shakespeare és Csehov mércével mérhető, mert a Hegedűs a háztetőnél gyönyörűbb darab, amit 380-szor játszottam, elképesztő sokszor, 10 éven keresztül. Ennél gyönyörűbb darab kevés van. Az Isten pénze az ugye a karácsonyi éneken alapszik, tehát az is egy fantasztikus jó. Aztán játszottam a Beszterce ostromát, de kezdődött a Vörös Malommal, ami pedig egy Molnár Ferencnek egy nagyon komplikált darabja. 50 éves lehettem akkor, amikor egy pályát módosítottam, vagy hogy mondják ezt ma ilyen gyönyörűen, és onnantól kezdve elkezdtem ezeket játszani, és mondhatom, hogy nagyon nagy élvezettel, és aztán gondolom ennek kapcsán hívott meg a Budapesti Operett Színház, és azóta itt nagyon szeretnek, és nagyon sok tanítványommal játszom itt is együtt.
Látta-e már Budapestet éjjel? Jöjjön velem, tekintsen csak széjjel. Ne töltse az éjszakáit alva, így lesz önnek Pestről is fogalma. Nem kell a nap ragyogó sugára, epedeve várok az éjszakára. Ezért zengem teli tüdős kéjjel. Milyen szép vagy, milyen szép vagy, Budapest, mi mese szép vagy éjjel.
Legigazibb örömöm külföldi, ha Pestre jön, kalauzolni őt mindenfelé.
És a Margit szigetet.
Jöjjön el a parlament elé. A sok apró intrikát, mellék utca illatát, ígérem, hogy nem emlegetem.
S ha néki konveniál, amikor az éles szál, kitűnő helyekre vezetem.
Látta-e már Budapestet éjjel? Jöjjön velem, tekintsen csak szél. Ne töltse az éjszakáit orrom, így lesz önnek Pestről is fogalma, nem kell a nap ragyogó sugára, lepedve várok az éjszakára, ezért az engem teli tüdős kér.
Milyen szép vagy,
milyen szép vagy, Budapest, mi mese szép vagy
éjjel. Czerkovics Béla Szilágyi László operettjéből, a Csókos asszonyból hallottunk egy részletet Huszti Péter és Kék Kovács Mara előadásában. A felvétel természetesen a Budapesti Operett Színház előadásán lett rögzítve. Így külső szemlélőként az ember azt gondolja, hogy a jó Isten abszolút a tenyerén hordozza, pedig önnel is történnek biztosan jó és rossz dolgok. Mi a túlélési vagy feldolgozási stratégiája?
Ha bajról vagy fájdalomról beszélek, akkor én tulajdonképpen csak az életről tudok beszélni. Elveszíteni valakit, elveszíteni az anyukámat, vagy az apukámat, vagy elveszíteni barátokat, vagy látni, hogy a gyerekeimnek milyen nehéz az élete, vagy szorongani azért, hogy az unokáknak hogy fog alakulni az életük, ezt tartom én az élet fontos kérdéseinek. Számomra nem tartoznak ezek közé egyáltalán nem a hatalmas sikerek vagy a bukások. Azt nagyon egyszerű, főleg ha valami nem sikerült, amit egyszerűen szoktunk bukásnak nevezni, ilyen bukás, nagy látványos bukás nem volt az életemben, sokkal több volt, ami számomra rosszabb volt, hogy én éreztem, hogy nem igazán jó, amit csináltam. Ha tudok rajta változtatni, egy szerepen lehet változtatni, főleg ha van rá idő, főleg ha az ember játsza, és akkor érzem, hogy ezzel a jelenettel ezt nem jól játszom, akkor azon megpróbálok változtatni. Ha rendezek valamit, és érzem, hogy egy jelenetet nem jól csináltam meg, vagy nem csináltam meg úgy, ahogy annak lenne, akkor azt tudom újra próbálni. A filmekkel nehezebb a helyzet, mert a filmek azok ott vannak, készen vannak, azok peregnek a moziba, aztán később vetítjük őket sorra a televíziós csatornák, és akkor látom vissza 30-40-50 évvel ezelőtti filmjeimet. Hát ezeken már nem lehet változtatni, de ezekből sem mondjuk olyan, hogy úgy szégyelném magam. Miért vállaltam, vagy miért csináltam, ilyen őszintén megmondom nem volt, amire borzasztó büszke nem vagyok, hanem nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy nagyon sok olyan, főleg film volt, amire azt mondtam, hogy ezt nem akarom. Vagy mert a téma taszított, vagy mert a rendezőben nem hittem, vagy mert magamban nem hittem a szereppel kapcsolatban, vagy mert olyan otromba volt a nyelvezete, hogy azt mondtam, hogy ezt nekem nem érdemes csinálni. Ilyenek voltak, ezeket mind visszaadtam. Túlélni ezeket a nehézségeket, tehát ugye most egy kicsit olyan elviekbe beszélünk, de precedenst vagy megoldást nem tudok adni. Annyit biztosan tudok, hogy az élni szó ebben a legfontosabb, hogy az embernek élni kell, menni kell tovább. Se azt nem szabad elhinni, hogy én most attól, hogy ilyen-olyan díjakat kapok, attól, hogy Kossuth díjas vagyok, vagy a nemzet művésze vagyok, attól én nekem másképpen kellene viselkedni. Attól, hogy én az egyetem rektora vagyok 8 évig, ami elég sok idő, 35 évig vezetem a színházi tanszéket, hogy akkor nekem másképpen kellene beszélni a portással, vagy az utcán bárkivel, vagy a kollégáimmal, vagy tanártársaimmal, vagy a diákokkal. Ezt nem hiszem. Abban hiszek, hogy úgy kell, nem tudom, hogy kell, de én mindesetre úgy csináltam, hogy tudtam, hogy ez most például valami nem sikerült, vagy valamit elrontottam az életben. Ha rendbe tudtam hozni, rendbe hoztam, ha nem tudtam, nem. Ha csalódtam valakiben, akkor vagy megpróbáltam rendezni a dolgunkat, és azt mondani, hogy üljünk le és beszéljük meg, vagy pedig, hát ez is volt, és ez megint a túlélés, mert ez most egy kicsit közelebb kerül ahhoz, hogy itt nem, természetesen nem szentekről beszélünk, hanem sebezhető, sebzett, sértődékeny emberekről, mint amilyenek vagyunk, mint amilyen vagyok, és hát volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ebbe a barátságba, kapcsolatba, ebben nincs több. Még akkor se a kollégák vagyunk, tovább fogunk együtt is dolgozni, de az a fajta kapcsolat, ami volt, az nincs tovább, mert valamit ebben a kapcsolatban megsértettél. És ha én sértettem meg, akkor vagy megpróbáltam bocsánatot kérni, ha óhatatlanul nagyon sok mindenki természetesen az életem során megsértettem, vagy megoldódott, vagy pedig olyan is volt egy-kettő, akinek azt mondtam, hogy ez ő ugyanúgy viselkedik, mint én, tehát ő is úgy érezte, hogy akkor ezt befejeztük, akkor nincs többet. Ezért a baráti köröm és körünk, most már inkább így mondom, nem nagyon sok, viszont nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy kikkel beszélgetünk, kikkel beszélgetek, kikkel ülök le. Sose szerettem beülni ilyen fészek klubokba, meg akármilyen klubba. Érdekes módon, ez nem pozitívum, amit most mondok. Ettől valahogy úgy óckodtam, mint a szilvesztertől, a szilveszter ünnepét. Attól én annyira féltem, hogy imádtam a karácsonyt, meg imádtam az új év délelőttjét. Vagy a húsvétot, vagy a Mikulást, vagy akármilyen. A szilveszter ez a kötelező örömködés, az, hogy vigyorgunk, meg boldog vagyunk. Ugyanígy távol tartottam magam egész életemben. Ez már inkább egy veszedelmes vonás, tehát nem csak az, hogy a klubok, meg ezek a nagyon jópofa színész társaságokban nem nagyon voltam benne, hanem én híres vagyok arról, hogy például a büfébe se járok. Az Operett színházban, ahol itt szembe ülünk, és itt játszom tizen nem tudom hány éve, vagy a Táliában, ahol most itt ülünk, én egyszer se voltam a színháznak a büféjében. Elég furcsa, nem? Valahogy hozzátartozott az életemhez az, hogy a színház nekem ott kezdődik, hogy bemegyek, az egy elég hosszú út, nagyon sokszor gyalog, és akkor benn vagyok az öltözőben. Persze én azt hiszem, hogy ezeket a hatalmas szerepeket, ezeket nem is lehet a büféből indítani. Szóval ez csak az öltöző magányából lehetett elindítani. Az, hogy a Pergüntöt eljátszom, és előtte én jópofáskodjak a büfébe, vagy hallgassak vicceket. Ez annyira kiirtódott az életemből, hogy nagyon híres vagyok erről. Kérdezték, hogy a Huszti tanár úr benn van a büfébe, Huszti tanár úr életében nem volt a büfébe, így szokták mondani a srácok, mint ahogy az egyetem büfébe, ahol 35 évig nem tudom pontosan, hogy hol van az egyetemnek a büféje. Na de visszatérve komolyra fordítva a szót, tehát semmiféle receptet és gyógyszert és tanácsot erre nem tudok adni. Ez megint oda tartozik, hogy nem szabad elhinni és véglegesíteni dolgokat, hogy most valami nagyon megváltozott, most valami, próbálni kell ugyanúgy tovább élni, és az apró változtatásokat meg kell csinálni, ki kell húzni magának az embernek a nyakánál fogva a gödörből. Még egy, talán egy fontos dolog, hogy mindig keressem azt, hogy és ebben semmiféle üldözési mánia, vagy ilyen szorongás, vagy ilyesmi nincs benne, hogy én hol rontottam el. Ez egy nagyon fontos kérdés. Próbálom mindig mondani a kollégáimnak is, tanítványaimnak is, barátaimnak is, néha érzem, hogy nem szabad nagyon gyorsan másra kenni a dolgot, hogy ő volt a hibás. Hanem ha ehhez van erőnk, hogy azt mondani, hogy hát várjál csak, ezt itt én rontottam el, mégpedig itt rontottam el, és ezt én csinálom rosszul, mégpedig itt csinálom rosszul, sokkal egyszerűbb kijönni a gödörből így.
Oldas ég a Dunán, és egy jó cigán, jaj, de szerelmes vagyok, babám. Oldas ég a Dunán, ilyen éjszakán, soha nem volt és nem lesz talán. Ma szív csupa vágy, orgonák illatát hozza a szellő Budáról át. Holdas ég a Dunán, meg egy jó cigán, jaj, de szerelmes vagyok, babám. Volt sikerem, volt szerelmem, voltak csókcsaták, szikrázó ifjúság, taps és virág. Visszahozta most enóta mind a régi lázt, készfogást, suttogást, száz vallomást. Holdas éj a Dunán, és egy jó cigány, jaj, de szerelmes vagyok, babám. Holdas éj a Dunán, ilyen éjszakám, soha nem volt, és nem lesz talán. méltányos éj a Dunán, és egy jó cigány. Jaj, de szerelmes vagyok, babám.
Ejzem a Mihály Szilágyi László dalát kedves vendégem Huszti Péter előadásában hallottuk.